Bingó József, a Magyar Konyha főszerkesztője, az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Egy módszertani kérdéssel, a tisztázással szeretném kezdeni. Honnan érdemes elindulni, ha valaki a húsvéti ételek rendszerét megérteni óhajtja?
Hát szerintem a böjt időszakából. A 40 napos böjtöt ma már nagyon kevesen tartják, és már a katolikus egyház sem ragaszkodik hozzá, tehát rengeteget lazított a szabályokon. De teljesen más annak az embernek a habitusa az ételekhez, aki 40 nap böjt után érkezik ugye meg nagyszombaton, és a sonkát, amit pácolt, ami a tojások, amiket megfőzött, tehát kellő éhséggel rendelkezik, és egészen más lesz a viszonya, mint annak, aki előző este nem böjtölvén elnézést, de telehette magát.
Mennyire kell komolyan venni a 40 napos böjtöt? Azt ma az ember úgy képzelné, hogy abba bele lehet halni.
Hát ugye tudjuk, hogy Jónás 40 napot töltött a Cetha gyomrában, tudjuk, hogy Jézus 40 napig ment ki ugye a sivatagba.
De ők atléták voltak. De
persze. A 40 napot igazából nagyon hamar, a szerzetes rendeken kívül nagyon hamar az átlag embernek föl elengedte az egyház. Be kellett tartani azt nagyon hosszú ideig betartották, főleg vidéken és Erdélyben, hogy egyszer ettek egy nap. Betartották azt is, hogy pénteken soha nem ettek húsételt. Betartották azt is, hogy igyekeztek nem bort, pálinkát inni. Tehát bizonyos szempontból az önmegtartóztatás, a fegyelem, az annak a komolyságát volt hivatott jelezni, hogy te átéled ennek az egész történetnek a misztériumát, és magad hozzáadsz valamit a dologhoz, tehát ha nem is sanyargatod magadat, és nem is kínzod, de bizonyos fegyelemmel visszafogod saját magadat. Hogy majd sokkal nagyobb dolog legyen az evés öröme.
De az evést azt örömként, vagy szükséglet kielégítésként értelmezték?
Hát legyünk őszinték, az evés azért mindig öröm. Tehát a legjobb szakács az éhség, és egyébként a legjobb gyógyszer is. Most ezt csak zárójelben mondom, hogy a böjtölés azért az egy nagyon nagy megújítása is a testnek. Tehát nem csak azért, mert lényegesen kevesebbet dolgozik, hanem mert éjszaka nem dolgozik, nem kell lebontani a alkoholt. Tehát ennek mindenféle szempontból, tradíciókat nézve, nagyon komoly hagyománya volt. Ennek volt vallási, volt erkölcsi, ugye a családon belül hihetetlen erőt jelent, egy disziplinát mutatok fel, de volt egészségügyi tartalma is.
Amikor vége volt, másnap reggel kopogó szemmel, vagy egyáltalán reggel veti rá magát az ember arra az étel sorra, amit lát?
Hát azért nem teljesen hirtelen veti rá magát, mert ugye most, ha az egyházi napokat nézzük, akkor a nagy hét az tulajdonképpen virágvasárnappal kezdődik, ugye a pálmavasárnap, virágvasárnap, akkor már azért halat, egy-két dolgot lehetett tenni. Aztán jött nagy csütörtök, a nagy csütörtöki menü ételrendet meglehetősen jól leírták a régi világban, és aztán jött nagy péntek, és nagy pénteken kizárólag halat lehetett tenni. Nagy szombaton kezdődött tehát az úgynevezett, bocsánat, a zabálás. De akkor jött elő a sonka, akkor jöttek elő a primérek, és ugye húsvét vasárnap és húsvét hétfőn pedig már a báránytól kezdve bármilyen ételt lehetett tenni. Hát maga a sonka is disznó. Hát legyünk őszinték, hát a sonka az egyik legnagyobb élvezeti forrás, hiszen a disznónak a hátsó combja. Tehát a nagy zabálás az nem hirtelen tört ki, folyamatosan jöttek vissza. Akkor már engedélyezett a pálinka, stb. De azért igazából a böjt és az étkezés öröme, az étkezés öröme a feltámadás örömével együtt jöjjön. Tehát én, aki elhiszem, hogy Krisztus megszenvedett és meghalt a keresztfán, ő föltámad, és a föltámadás feletti örömben, ugye hát van, utána nagyon jól tudjuk, hogy a feltámadás követő két nap elmegy a barátaival ugye vacsorázni, ez egy német hagyomány, és ahogy a nagy csütörtökön az utolsó vacsora van, ugyanúgy húsvét hétfőn Emmaus járás. Tehát ez azt jelenti, az Emmaus járás, hogy a feltámadt Jézus Emmausba tartó tanít, találkozik két tanítványával, és a két tanítványával fogyaszt el egy vacsorát, egy közös étkezést. Ez a Bibliában benne van, de ez elsősorban német nyelvterületen lett híres, és az Emmaus járás a vendégséget jelenti, itt már alkoholt is isznak. Nagyon komplikált ez az egész hagyomány, és nagyon sok mindenből tevődik össze.
Jó, de ebből mi modern korban azt látjuk, hogy sonka, tojás, torma, pálinka. Ennél sokkal bonyolultabb?
Sokkal. Hát kezdődik a Isten bárányával, Agnus Dei. Ugye a bárány Isten jelképe. A zászlós bárány már a feltámadott Krisztust jelenti a keresztes zászlóval. Ezt biztos láttad, mert Debrecennek és Szentendrének is benne van a címerében. Ugye a báránynak megvan a bibliai vonatkozása, tehát az ártatlan bárány vérével jelölték meg, ugye a kapun, hogy a kisdedeket ne üljék meg. A bárányt áldozzák fel. A bárányt úgy sütötték, hogy keresztre feszítették. Tehát hihetetlenül összetett magának a báránynak is a problematikája. Túl azon, hogy természetesen a zsidók ugye nem ettek disznót, tehát a bárány egy élvezeti forrás volt. A bárány ételeket elsősorban rántották, vagy sütötték. A bárány meglehetősen elkeserítő, hogy a magyar húsvéti étrendből ki akart kopni szinte teljesen.
De macerás étel, nem?
Milyen
macerás, étel? Macerás megcsinálja a bárány.
Dehogy macerás. Hát egy báránylapockán mi a macerás? Hát a bárány kezd visszajönni különben a magyar konyhába, és hát elsősorban húsvétkor van a helye, de visszajöhet bármikor. Egy báránylapocka az egyrészt olcsó is, másrészt körülbelül 5 perc alatt el tudom mondani, nagyon egyszerű. Beteszem a báránylapockát egy kis olajra, fehér bont öltök hozzá, beleteszem a megfoghagymázom egy kicsit, ha akarom, tehetek szalonnát is rá, beleteszek almát, beleteszek hagymadarabokat, és töménytelen mennyiségű rozmaringot. Majd ezt az egészet egy alufóliával letakarom, beteszem a sütőbe, és 160-170 fokon 3,5 óra hosszat ott hagyom. Azért kell kellő mennyiségű bor bele, ugye, hogy egy párolódjék.
Legyen folyadék.
Amikor kivettem, akkor hozzáteszem a krumplit, és 220 fokon már immár ugye alufólia nélkül rápirítok. Akkor még eldöntöm, hogy locsolom-e vagy nem. És ebből egy fantasztikus étel jön létre. Jó, elismerem, ez a 4 óra, ez kell rá, de maga a készítésmódja az egyáltalán nem komplikált, és igazából nem is drága étel. A rántott bárány, az meg ugye a liturgikus hagyomány szerint teljesen szabályos étel volt. Tehát a bárány igen erősen része volt a húsvéti ételkörnek. Természetesen nem olyan erősen, mint a sonka.
A sonka? Milyen sonka?
Hát természetesen disznósonka. Hát azért bocsánatot kérek, de az milyen kifejezés, hogy pulyka sonka?
Hát, hol van?
De hol van a pulykának sonkája? Már vicc ne írja a háztáját, hát egyszerűen röhely. A sonka nincs húsvét sonka nélkül. A sonka az a paraszti hagyományból is fakad, ugye hát a zsidók nem ehették a sonkát, mert hiszen nem ehettek disznót, így van. De egész Európa disznót evett. Ennek ugye részben a disznóvágásból fakadó, megmaradt élelmiszer volt az oka, másrészt a sonka nagyon jól tartósítható volt, és az megint a bőti időszak alatt ugye elkészítették a sonkát. Hatalmas teknőben pácolták töménytelen mennyiségű fűszerrel. Mit mond Krúdi? Ugye Kisteleki úr volt a sonka pácolás nagy szakértője. Kérdezi tőle Krúdi, hogy és mi a sonka titka? Hát a sonka titka a türelem, meg a salétrom. A csontmelléki részeket bekente salétrommal. És ebben minden áldott nap megfordították ebben a teknőben, a páclében. És ennek a sonkának olyan várakozás volt az egész családban, hogy milyen lesz, hogy amikor elérkezett a nagy szombat, akkor aztán ezt meg is főzték természetesen, és akkor a friss, meleg, párolgó sonkát, ami omlós volt, és így remegett, szó nincs kötözött sonkáról. Hát ezeket
no, otthon, ez a következő kérdésem
otthon lett volna, készítették, várjál. Ezt ugye a tormával, ami a keserű fűnek a jelképe, tehát az élet keserűségét, azt a európai keresztény hagyományban a torma jelképezte, a frissen reszelt torma. A sonka lében együtt főtt tojásokkal, és a tavasz jelképeivel, a hónapos retekkel, a friss hagymával egyszerre jelen volt az asztalon minden. Jelen volt a tavaszköszöntés, jelen volt a világ megújulása, a tojás, mint jelképerül külön kellene beszélnünk, és jelen volt egy borzasztóan finom étel, amit a böjtölés után úgy vettek magukhoz, hogy az elméleti dolog a Krisztus feltámadása, az egy élvezeti forrásként, örömforrásként megjelent.
Krisztus feltámadása önmagában is egy elég nagy örömforrás.
Igen, de a család együttléte, a közös étkezés, esetleg a közös megbeszélése a dolgoknak. Azért a régi világban bizonyos történeteket meséltek, találós kérdéseket tettek fel a gyerekeknek, hogy követték-e gyakorlatilag az elmúlt 3 nap eseményeit. Tehát ez egy tanítás is volt. És a közös étkezések és az együttlétnek az ereje ennek az ünnepnek az átélését sokkal jobban megerősítette, mintha egyedül egy mikróban megsütöttem volna a fagyasztott pizzámot, már elnézést.
Kolbász semmilyen szerepet nem kapott?
Az is... A kolbász ilyen értelemben nem kapott, bár el kell ismerni, hogy ugye a vasárnapi ételszenteléseknél becsempésztek abba a bizonyos kókonyás kosárba. A kókonyás kosárba kötelezően benne volt a sonka, kötelezően benne volt a húsvéti kalács, a tojás, de belecsempésztek egy-egy darab kolbászt is, ugye, hogy az is meg legyen szentelve, egy-egy üveg pálinkát is, és a papok általában ezt hagyták, jóvá hagyták. Ez egy gyönyörűen hímzett kendővel volt leterítve, amikor ezt a kókonyás kosarat ugye vasárnap reggel a szentés után hazavitték, kiterítették ezt és erre pakolták rá. Tulajdonképpen a zsidóknak a szédertál, ami annak az aján 3 macesz volt, arra volt téve a szédertál. A 3 macesz az a 3 kovásztalan kenyeret jelképezte. A szédertálon ugyanúgy, ha nagyon hasonlóan ezek az ételek voltak, csak ott bárány volt. És a húsvéti kalács köré, amit ők pászkának neveztek, annak a közepébe volt beletéve a főtt tojás, és melléje voltak téve a keserű fű, náluk nem a torma, és melléje volt téve az, amit zöldet találtak. Tehát gyakorlatilag ez a hagyomány meglehetősen szigorú volt, sokkal kevésbé lazult fel, mint mondjuk a karácsonyi menü sor, ahol szinte csak a borleves, meg a ponty, meg a beigli maradt meg.
Állj egy pillanat, mert adódnak a kérdések. Igen. Van-e a kókonyának másik neve, amiről közelítve könnyebben meg tudjuk érteni, hogy az micsoda?
Nem.
Ez a neve is kész.
A kókonyának, a kókonya a magyar nyelvben a húsvéti ételek összefoglaló neve. Tehát azoknak az ételek, tehát jelenti azt, amit a kosárba beteszek, ez a kókonya, ételszentelés, és hát semmi köze a kőkonyhához, vagy a konyakhoz, most nem akarok bolondozni. Tehát a kókonya a neve a húsvéti ételeknek, amiket megszentelek. Az alapja ez a 3 volt. Sonka, tojás, kalács, bárány.
Kalács. A kalács az nem olyan, ami az utóbbi időben kezd kikopni?
De ebből a húsvéti dolog? Sajnos a kalácsot, a húsvéti fonott kalácsot, akár a teljes kör alakút, akár a hagyományos hosszúkás, de ez mindenképp fonott kalácsot jelent.
Miért pont fonott?
Hát azért, mert a Szent Háromság értelmében 3 szálból fonták.
3 fonatú.
Hát 3 fonatú, így van. Tehát ez, és plusz ugye ennek, ez egyrészt az élet édessége, azért a kalács a kovásztalan kenyér után meglehetősen finom falatnak tűnt. 2, a főleg a kör alakúba, azt gyönyörűen föl lehetett díszíteni, és bele lehetett tenni a közepén a tojásokat, az ételeket melléje. Képzeld el, ahogy így a frissen remegő sonkát fölvágják, melléjére szelik a torma.
A tojás.
Tojás. A tojás rengeteg kultúrában az élet jelképe.
Tyúk tojás, ugye még mielőtt bármiről másról, nyilvánvalóan tyúkról beszélünk.
Tyúk tojás. Ugye az igazi hagyományos böjtben nem lehetett tojást sem enni. Miközben a tavasz időszakban a tyúkok rengeteget tojnak.
Fölélettek, végre vidámak, tojnak.
Tojnak, így van. Ők nem böjtöltek. És ezért eltették a tojást húsvétra, és összegyűjt egy őrületes mennyiségű tojás. Ezt a tojást részben megették, részben ugye húsvét hétfőn olcsolkodásnál elosztogatták. És a tojás nagyon sok kultúrában az életnek és az újjászületésnek a jelképe.
Nem véletlenül, hát mégis élet van benne.
Így van. Tehát a tojás, ugye a legenda szerint, vagy a liturgia szerint a tojásból, ahogy megrepeszti, ahogy életre kel a kis csirke, széttöri azt, ami őt bezárja, a saját börtönét, és kiszabadul. Krisztus ugyanígy szabadult ki a barlangból, és gyakorlatilag ugye a feltámadás gyakorlatilag ugyanennek a szabadulásnak a jelképe. A tojás a osztara istenségnél, ugye osztara volt, ugye osztern, innen jön a germán mitológiában a húsvét istennőjének osztara a neve, Easter, jön ugye angolul is, és ott például egy óriási madár tojta a tojásokat, és ebből a tojásból, tehát nem nyuszi hozta a tojást, hanem egy hatalmas madár tojta. A tojás a Kalevalában, ugye, a tojás a Kalevalában a teremtés mítosz, alapmítosza. Tojásból keletkezett a világ. A fehérjéből lett az ég, a sárgájából lett a nap, a alatta lévő fehér részből lett a hold, és a benne lévő ilyen kis foltos fehérjés részekből lettek a felhők. Tehát a tojás sokkal-sokkal több, mint egy egyszerű étel.
De hogy jön a nyúl?
Miért lett piros tojás?
A vér miatt.
A Krisztus vére rácsöppent. Rengeteg legenda meséli el, hogy egy asszony vitt tojásokat, és egyszer csak azt látta, hogy a tojások pirosak. Mert amikor közben imádkozott, a Krisztus vére rácsöppent. Ezért az eredeti és legelső ajándékba adott tojások mindig csak pirosak voltak.
Hogy jött a nyúl a képbe?
Hát a nyúl egy fordítási hibáként jött a képbe. Mert természetesen ennél abszurdabbat kitalálni, mint hogy a nyúl csoki tojást tojik, nem lehet. Hát ez egy olyan képzavar és olyan abszurd, hogy hihetetlen. A történet nagyon nagy valószínűséggel a következő. A németek ajándékba adtak húsvétkor házelhunt. A házelhun az gyöntjük, és természetesen a gyöntjüknek a tojásait is. Ez olyan, mint hogyha én neked adnék egy fácánt, és fácántojást is adnék hozzá. A fácántojás 6 percig főzi az ember, fantasztikus a levesben, húslevesben például. Fácánlevesről nem is beszélek. Tehát a házelhun. De a házelhunt a németek rövidítve házelnek nevezték. Most ebből az elbetű valahogy elkopott, vagy valaki, aki Magyarországon fordította az 1860-as, 70-es évekbe, tehát nem sokkal a kiegyezés után, házénak, azaz nyúlnak fordította. És így nem a gyöngytyúk hozta az első tojásokat, hanem a nyúl. Ez megjelent korabeli képeslapokon. De valószínűleg német hatásra jött, de feltehetően Közép-Kelet-Európában ebből a fordítási hibából született. Nagyon-nagyon érdekes, hogy bizonyos vidékeken nem nyúl hozza a tojást, hanem hozhatja madár is, hozza róka, például Wolfsburg környékén. Tehát nagyon hosszú ideig alakulgatott ez a legenda, de akkor a kereskedelem ugye rádöbbent, hogy hát ebben egy fantasztikus kereskedési lehetőség rejlik. Hogy én a nyulat beemelem a húsvéti, gondoljunk a képeslapokra, gondoljunk az ajándékból.
De miért? Mert nagy füle van, aranyos, meg puha szőre van.
Szapora. De mindenféle szempontból passzol, simogatható, gyerekeknek ajándékozható. Önmaga a megtestesült tavaszi szaporodás, az élet.
Szaporodik, hiszen, mint a nyúl.
Hát szaporodik, mint a nyúl, igen. Kettő, ebből lehet banikat faragni. Tehát nem eleinte a nyulat, rendes fizikai valóságában ilyen óriás nyulakként ábrázoltak, magyar óriás nyúl, ugye majdnem, mit tudom én, több, majdnem egy méter. Ezekből lettek a banik, a gyönyörűen kifestett édes kis nyuszikák, akik aztán elkezdték a karjukon kosarakba hozni a húsvéti tojásokat, aztán a húsvéti tojás csokiból lett, aztán a csoki tojás nyitható volt, a tetejébe töménytelen ajándékot, kindertojás, cukrot lehetett rakni. És gyakorlatilag az egész kereskedelem a képeslapjaival, a csoki tojásaival, az ajándékaival, amit a kertben meg lehet keresni, hova rejtette a nyuszi. A nyuszi meg az ő fészke. Hát nagyon kevés nyúlnak van fészke, zoológusok tudják, hát üregi nyulak vannak azért többnyire Magyarországon. És a kereskedelem ezt remekül felépítette, ezt a vonalat, és ma gyakorlatilag, de nem is nagyon képzelhető el nyúl nélkül a húsvét, holott, hát, ahogy a példa mutatja, az égvágon semmi köze nincs hozzá. Olyannyira nincs, hogy a nyulat nem is eszik. Húsvétkor nem nagyon eszik a nyulat, csak simogatják. Az állatkertben nyuszi simogatókat nyitottak.
Sőt, most már propagálják, hogy ne vigyen az ember haza, hanem csak simogatni menjen.
Hát igen, mondjuk ez mondjuk egy jó gondolat. De most, ami nagyon-nagyon fontos még, ha az étkezést nézzük, akkor a húsvéti étel menetrend az meglehetősen rögzített volt. Tehát nagypéntek ikrás leves, töltött tojás, halszeletek és mákos metélt. Nagy szombat borleves, meleg sonka borsópürével, borsó is egy tavaszi új borsó. Itt már jöhetett hús, valamilyen körettel, diós és mákos patkó. Nagy szombat, ezek Ínyes mestertől vannak, Magyar Elektől, aki elég komoly gasztronómus volt. A vasárnapi ebéd már nagyon hosszú. Itt megjelenik a húsleves, ugye májgombóccal, erdélyi kapros töltött káposzta, hideg sonka, itt már hideg sonka aszpikkal, tormával, és természetesen a sonkalében főtt kemény tojással, ami ugye hát egészen más ízű, madársalátával, hónapos retekkel, ez volt Krúdi mániája is. Aztán, ha lehet, akkor bárángerinc egészben sütve. Lehet rántott bárány is, szintén zöld borsóval, párolt aszalt szilvával. És akkor ide jött valamilyen torta mögéje.
De
most a húsvét hétfő...
De megállhatunk itt egy pillanatra?
Persze.
Két percig mondtam ezt a ételsort.
Há, bocsánat.
Azt hogy lőtték be, hogy miből mennyit lehet enni? Mert ma az ember úgy csinálja, hogy már az első jó falatból is annyit teszik, hogy utána a másodikra nem nagyon marad gyomor űrtartalma. Mi volt valami szabály vagy szokás arra, hogy miből mennyit lehet enni?
Há, Jókai mondta viccesen, hogy őseinknek nem csak a vértezetük volt páncélból, hanem a gyomruk is, mert ha egy 16-17. Századi egyszerű, mondjuk főúri vagy középnemesi ételsort végig akarnál enni, akkor meghalnál. Tehát ugye Jókai ezen sokat gondolkodott, hogy tudtak az őseink ennyit enni. Na most részben nem evett mindenki mindenből, hanem ami hozzá közel került, hiszen nagy tálakban adták fel középre. De ebben a menüsorban, ami itt van, itt húsvétkor senkinek nem volt kétsége a felett, hogy ez a menüsor végig meg fog jelenni. Tehát ez nem volt meglepetés. Ezt évről évre mindig pontosan megkapták, tehát mindenki annyit evett belőle, amennyit akart. Egyébként ne legyenek illúzióink, túlzabálták magukat az emberek. Természetesen. És természetesen egy 40 napos bőjt után, hát rendkívül nagy önfegyelem kell ahhoz, hogy ne okozzak magamnak problémát. Ezért egy ilyen ebéd 3-4 óra hosszat tartott.
Tehát kvaterkázás közben, hátradőlés,
hát itt séta, nincs, itt, hát itt meg történeteket meséltek, meg ugye megjöttek a templomból, közben készültek a másnapi húsvét hétfői locsolásra, gyűjtötték össze a tojásokat. Óriási szerepe volt annak, hogy mit visznek el. Az asztalról semmilyen étel nem volt elvihető, nagy szombattól húsvét hétfőig, csak a piszkos tányér. A morzsákat besöpörték középre, és húsvét hétfőn az ebéd végeztével kivitték, és az állatok elé szórták. Mert az volt a tradíció, hogy szaporábbak lesznek. És utána jött a komatán lényege. A komatán lényege az volt, hogy a megmaradt ételeket egymásnak elkezdték elajándékozni. Én küldtem, azt akartam, hogy valaki a faluban, ezt már 14-16 éves lányok is, gyerekek is csinálták, valakivel barátságba akartam kerülni, összeállítottam neki egy komatálat, elküldtem. Ha ő elfogadta, nem küldte vissza, mondjuk a szolgálóval, vagy akár is vihettem. Ha elfogadta, akkor ő elvállalta, hogy az én komám lesz. És ez nagyon komoly volt, ez gyakorlatilag egy életen keresztül kitartott. Lehetett ennek ilyen, ha fiú lánynak küldte, lehetett mátka jellege is, de azért többnyire egyneműek küldték egymásnak. Neki is illett azonnal visszaküldeni egy komatálat, de ha én két tojást küldtem, akkor ő egyet tett, vagy hármat, mert különben ugye csele lett volna, az meg nem korrekt. Ezért ő elvette, és egy másik tálon a náluk megmaradt ételeket visszaküldte. Hogy ennek mekkora szerepe volt, amikor később ugye ez a lány házasodott, vagy gyereket szült, akkor napokon keresztül a komatálakkal látták el, hogy neki ne kelljen főznie. Tehát bődületesen, elképesztően összetett, mint a búvópatak szálai rakódnak össze ezek a szokások.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője, az Aréna vendége.